kegyelemnékünk és békesség Istentől, ami atyánktól, és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén keresztelésre készülve 329. számú dicséretünk második versét énekeljük. 329. számú dicséretünk második verse így kezdődik. Nem éltem még e föld színén, te értem megszülettél. Keresség sákramentum, az a szentség. Azért szolgáltatjuk ki, mert hitünk fejedelme az Úr Jézus parancsban hagyta ránk, hogy kereszteljünk. Azokat az igeverseket olvasom most föl a Bibliából, az Új Szövetségből, a Máté evangélium a legvégéről, amikor Jézus megparancsolta a kerességet. És hozzájuk menvén Jézus szólt nékik mondván, nékem adatot minden hatalom, menjen és földön. Elmenvén azért, tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén őket az atyának, a fiúnak és a szent léleknek nevében, tanítván őket, hogy megtartsák mind azt, amit én parancsoltam néktek, és ímé én, ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Amen. Ennek a parancsnak engedelmeskedve kereszteljük meg ezt a kisgyermeket. Mielőtt ezt tenném, két kérdést intézek hozzátok, jelenlévő szülőkhöz, keresztszülőkhöz, és azt kérem, hogy a feltett kérdésekre lelkiismeretesen és hallható szóval feleljetek. Azt kérdezem először, akarjátok-e, hogy a kisgyermek a Szent Keresztség által tagja legyen a magyar református keresztény anyaszent egyháznak. Ha így van, hangos szóval azt felejétek, akarjuk.
Akarjuk.
Azt kérdezem másodszor, ígéritek-e, hogy őt úgy nevelitek, és engeditek neveltetni a református egyház által, hogy az élő Istenbe vetett hitéről, majd egykor a konfirmációban ő maga tegyen vallomást a gyülekezet színe előtt. Ha így van, hangos szóval felejétek, ígérjük.
Ígérjük.
Jöjjetek, most valljuk meg a mi győzedelmes hitünket, és a gyülekezettel együtt mondjuk el az apostoli hitformát. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és a Jézus Krisztusban, ő egyszülött fiában, ami Urunkban, ki fogantaték Szentlélektől, születék Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghala és eltemetteték, szálla alá poklokra, harmadnapon halottaiból feltámada, felméne a mennyekbe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan lészen eljövendő ítélni eleveneket és holtakat. Hiszek szent lélekben, hiszek egy egyetemes keresztény anyaszent egyházat, szenteknek egyességét, bűneinknek bocsánatát, testünknek feltámadását és az örök életet. Amen. Hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Köszönjük neked, Úr Jézus Krisztus, hogy parancsban ránk hagytad, hogy a keresztség szentségébe részesítsük, a gyermekeket és azokat a felnőtteket, akik kérik azt. Köszönjük, hogy ez a különös valami, a keresség, a te egyetlen nagy ügyedről, a bűnbocsánatról és az örök üdvösségről szól. Köszönjük, hogy ennek jele, hogy a te szeretett szövetségedbe éppen a keresség által befogadod ezt a kisgyermeket. Köszönjük, hogy mindent megelőlegeztél neki. Még gyermek, még rólad semmit nem tud, és te már eljegyezted, már nálad elhívott gyermek, az életét biztosítottad, dicsőség neked érte. Köszönjük, hogy a keresztség arról is beszél, hogy megbocsátottad a mi bűneinket, ahogy a víz lemossa az ember testéről a szennyet. A te bűntörlő véred úgy mossa el az ember bűneit. Hadd legyen egyszer ennek az embernek, ennek a most még gyermek embernek az életében ez valósággá. Köszönjük, hogy megőrizted az édesanyát, köszönjük, hogy itt állhat a család, köszönjük, hogy feladattal és nagy felelősséggel bíztad meg őket. Hadd tudjanak ők is, keresztszüleik is, családtagok is úgy világolni ezelőtt a kis élet előtt, hogy felnövekedve egyszer megismerjen téged és dicsőítse a te nagy nevedet. Áld meg, Urunk, amit most cselekszünk. Nem tennénk, ha nem parancsoltad volna. De tesszük, mert te így akarod. Áld meg hát, amit cselekszünk a te nevedért és a te nevedben. Amen. Tessék karra venni, úgyis jó. Valahogy karra fejére kell vizet öntenem. Mi a kicsi keresztneve? Márk?
Márk Sándor.
Márk Sándor, keresztellek én téged az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében. Amen. A minden kegyelemnek Istene pedig áldja meg a te életedet, hogy növekedj fel szüleid örömére, anyaszent egyházunk gazdagodására és az élő Isten nagy neve dicsőségére. Amen. Tessenek helyet foglalni. Foglaljunk helyet, testvérek! Keressük ki és énekeljük a 274. a 274. számú dicséretünknek mind a négy versét. 274. számú dicséretünk első verse így kezdődik: ki Istenének átad mindent, és bizalmát csak beléveti, azt csudaképpen őrzi itt lent, ínség és baj között is élteti.
Thank you.
A mi segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Ünneplő keresztény gyülekezet, hallgassátok meg Istennek igéjét. Felolvasom azt az Új Szövetségből, Péter apostol közönséges második leveléből. A levél első részének 16. versével kezdődő és 21. versével bezáródó igeszakaszából. Mert nem mesterkélt meséket követve ismertettük meg veletek a mi Úrunk Jézus Krisztus hatalmát és eljövetelét, hanem mint akik szemlélői voltunk az ő nagyságának. Mert amikor az Atya Istentől azt a tisztességet és dicsőséget nyerte, hogy hozzá a felséges dicsőség ilyen szózata jutott, ez az én szeretett fiam, akiben én gyönyörködöm, ezt az égből jövő szózatot mi hallottuk együtt lévén vele a Szent Hegyen. És igen biztos nálunk a prófétai beszéd is, amelyre jól teszitek, ha figyelmeztek, mint sötét helyen világító szövétnekre, míg nappal virrad, és hajnal csillag kél fel szívetekbe. Tudván először azt, hogy az írásban egy prófétai szó sem támad saját magyarázatból, mert sohasem ember akaratából származott a prófétai szó, hanem a Szentlélektől indítatva szólottak az Istennek szent emberei. Isten szent lelke tegye áldotta az ő igéjét közöttünk és bennünk. Isten az igében szólal meg, és azon keresztül szólít meg bennünket, teremtményeit. Tőlünk pedig azt várja, hogy az ő megszólító igéjére feleljünk. Jöjjetek válaszképpen, hajtsuk meg a fejünket, imádkozzunk, könyörögjünk együtt így. Szerető mennyei édesatyánk, felséges Isten, köszönjük, hogy megteremtetted a világ mindenséget, és nem hagytad magára. Köszönjük, hogy megalkottad az embert, és adtad neki örökre a te beszédedet, hogy az világítsa élete útját, segítse döntéseit, megörvendeztesse és biztosítsa örökkévaló jövőjét. Köszönjük, hogy kijelentésedet leírattad, így van Bibliánk, így van a kezünkben Szentírás. Köszönjük, hogy olvashatjuk, hallhatjuk, hihetjük, és Szent Lelked segítségével mindennapi életünk része lehet, úgy, mint ami az életnek beszéde. Szólj hozzánk most is, mert nagy szükségünk van rád. Kérünk, áld meg magyar népünket, ezen a mai napon különösen is kérünk erre. Hálás a mi szívünk, mert tudjuk, hogy ima meghallgató Isten vagy. Köszönjük. Ezért merünk bizalommal kérni téged a betegeinkért. Imádkozunk a szenvedőkért, a magányosokért, az elesettekért. Hadd lehessünk érettük is látók, hadd lehessünk érettük is érzőkké, hadd lehessünk másokért is imádkozó és tenni tudó gyermekeiddé. Semmink nem alkalmas erre, de ami alkalmas voltunk, tőled van. Kérünk, és köszönjük, hogy Jézus Krisztusért meghallgattad imánkat. Amen. Az ige hirdetés meghallására készülve 151. számú dicséretünket énekeljük. 151. számú dicséretünket. Uram Isten, siess minket megsegíteni. Ünneplő keresztény gyülekezet, hallgassátok meg Istennek igéjét. Napi igeolvasásunkban jutottunk ide a Biblia olvasó kalauz szerint. Péter apostol közönséges második leveléből, az előbb olvasott ige szakaszból két ige verset kiemelve újólag olvasom azokat. Mert nem mesterkélt meséket követve ismertettük meg veletek a mi úrunk Jézus Krisztus hatalmát és eljövetelét, hanem mint akik szemlélői voltunk az ő nagyságának. És sohasem ember akaratából származott a prófétai szó, hanem a Szentlélektől indítatva szólottak az Istennek szent emberei. Foglaljuk el helyeinket. Ha egy hithű muszlimot megszólít egy ember, és a Koránról kérdezi, akkor azt fogja az mondani, hogy a Korán az a könyv, amit a mennyben írtak, az angyalok hozták le a földre, és ők adták oda az utolsó próféta Mohamed kezébe. Tehát a Korán, vallják, nem emberi mű, hanem isteni mű, éppen ezért egyrészt szent, másrészt tévedhetetlen könyv. Szent és tévedhetetlen. Ezért minden hithű muszlim számára a Korán, mint szent könyv, annak a meggyalázása, kigúnyolása, szent voltának megkérdőjelezése, halált érdemlő bűn. Halált érdemlő bűn. És nem nézik el senkinek, és meg se bocsájtják senkinek. Testvérek, a keresztény kultúrkörben élők számára a Biblia nem így néz ki. Nyilvánvaló, hogyha én most azt a tesztet gyakorolnám veletek, hogy mindenkinek a kezébe egy papírt adnék, egy hozzávaló írószerszámmal, és azt mondanám, írd le egy mondatba, vagy két mondatba, hogy szerinted neked és szerinted mi a Biblia? Egy muszlim számára szent, mennyből való, angyalok hozták, proféta kezébe adták. Ezért, megkérdőjelezhetetlen. A keresztény kultúrkörben nem így gondolkozunk, nem is így beszélünk általában a Bibliáról. Egyáltalán nem. Az már egy újabb nagy kérdés, hogy vajon a magyar úgynevezett keresztény családokban van-e Biblia. Ha van, hol van? Mikor kerül kézbe? Ha kézbe kerül egyáltalán? Nem, hogy szent. Kézbe kerül-e egyáltalán? Kedves testvérek, A magyar emberek általában kimondják, hogy a Bibliát emberek írták, és igazat mondanak, ha ezt mondják. Mi nem azt valljuk, hogy a mennybe íródott, nem azt, hogy angyalok hozták. Emberek írták, így van. Igazat mond, aki ilyet mond. De ha emberek írták, vetik fel a logikus kérdést, akkor mitől lenne az ugyan szent? Mitől lenne az szent? Hiszen ha emberek írták, akkor abban lehet hiba is, tévedés is. Mert az emberek hibáznak is, tévednek is. Meg egyébként is hozzák a sokféle ellenérvet a Bibliával szemben. Egyébként is régen írták ezt a könyvet, azóta már sokkal, sokkal többet tudunk a világegyetemről, a földről, az életről, az emberről, mint amikor megírták, tudtak róluk. Más volt akkor a világkép, és más ma. És ez is igaz. És amíg nem volt könnyomtatás, addig a Biblia könyveit úgy sokszorosították, hogy kézzel másolták. Ami azt jelenti, hogy hibázhattak. És hibáztak is. A tudományok is óriásit fejlődtek azokhoz az időkhöz képest, amikor leírták a Biblia könyveit. Az akkori ismeretek, ahhoz képest a mai ismeretek, az akkori ismeretek fogalmai, a mai fogalmakhoz képest óriásit változtak. Meg a történelmi kutatások is jutnak rendszeresen előbbre, és időről időre találkoznak a történészek olyannal, hogy valami a Bibliában, mint történelmi vagy történeti esemény, a mostani ismereteink, kutatásaink szerint nem pont úgy történt. És ez is így van. És ez is így van. Aztán ott vannak a nyelvi változások. A bibliai könyvek írásakor, amelyek nagyon régen voltak, egy-egy nyelv mennyit változott. Egy-egy nyelv mennyit változott. Mennyire más fogalmakat használnak ma a biblia fordítók például, mert változott a nyelv. Ahhoz képest, ahogy mondjuk Károli Gáspár idejében, lefordítottak szavakat, kifejezéseket. Szóval sok érvet lehet felhozni az ellen, hogy a Biblia szent könyv lenne. Sok érvet. Sok érvet lehet felhozni az ellen, hogy a Biblia hibátlan, hiszen gyarló, tévedő emberek írták le azokat a könyveket. És akik leírták, azok nem voltak polihisztorok, akik minden tudással rendelkeztek volna. Sőt, testvérek, akire Isten bármelyik bibliai könyv leírását rábízta, az a személyiségét is belevitte, az egyéniségét. Azt, hogy ő maga, aki írja, ki. És ezt nem tudta kikapcsolni egyetlen bibliai könyv leírója sem. És bizony az ember soha nem steril állapotú. Soha nem létezik olyan állapota egy embernek, hogy teljesen steril, tiszta lenne. Soha nem tökéletes. Minden embernek határai és korlátai vannak. Aztán gondoljátok csak el, hogy a Biblia írója, aki közel 1000 év választja el a Biblia 66 könyve szerzői történelmi időben, közel 1000 év. Gondoljátok csak el, hogy jöttek egy-egy népből, egy-egy fajból, egy kultúrából, és hozták magukkal az őseik hiába valóságait is, hozták magukkal az örökletes testi, lelki, szellemi adottságaikat is, és a Biblia írásakor, amikor egy-egy könyvet megírtak, ezt nem tudták kikapcsolni. Mert nem lehetett. De sokkal izgalmasabb, hogy Isten egyiktől se kérte. A döntő kérdés, testvérek, mégsem mind azokat, akiket most felsoroltam előttetek a Biblia kapcsán. Nem ez a Bibliával kapcsolatban a döntő kérdés, hanem az, hogy ki és hogyan inspirálta, hogyan használt egy-egy bibliai írót, ki és hogyan. Miként inspirálta, amikor leírta azt a bibliai könyvet? Kedves testvérek, fontos dolog, amikor megszólal egy bibliai könyv leírója, de a legfontosabb, hogy kiszólaltatja meg őt. Kiszólaltatja meg őt. Ki beszél hozzá és vele. Nagyon érdekes ez a fölolvasott alapíge. Azt mondja Péter, mint egy magyarázatképpen arra, amit most felvetettem, mi nem mesterkélt meséket írtunk le. Nem azt, amit gondoltunk. Mi nem mesterkélt, nem találtunk ki semmit. Nem mesterkélt meséket mondtunk nektek Krisztus Jézusról. Azt mondja Péter apostol, hanem azt írtuk le, aminek test szerint szemlélői voltunk, mint Jézus tanítványai, akik vele jártunk, és hallottuk őt. Láttuk és hallottuk őt. Kedves testvérek, a lényeg ez, hogy a szentírók Isten lelke ihletésére írtak, és Isten lelke ihletésére írták le azt, ami most a kezünkben ott van. Minden emberi jogos kifogás, vélekedés ellenére és mellett is. A Szentlélek szólaltatta meg őket. Isten maga inspirálta őket. Isten maga hatott rá. Ezért mondja, hogy a prófétai szó a Szentlélek munkája nyomán fogalmazódik. Egyik próféta se akarta leírni, amit leírt. Annyira nem, hogy Isten nagy prófétái félve tiltakoztak, amikor Isten megszólította őket, elhívta és feladattal bízta meg. Nem találtuk a Bibliába egyetlen egy prófétát se, aki próféta akart lenni? Hát még amikor Isten megszólította őket, és megmondta, hogy mi az, amit menjetek el, és mondjátok meg a népnek. Nem véletlenül olvassuk az Új Szövetségbe, éppen Jézus mondja, a prófétákat mondja a zsidó népnek, ti megöltétek. Miért? Mit mondtak? A magukét? Hát mindenki a bőrét mentette volna. Ők tudták, hogyha kimondják azt, amit Isten ki akar velük mondatni, azért megölhetik őket. Meg is ölték. Meg is ölték őket. Mondja Jézus nekik, a prófétáitokat mind megöltétek. Mit gondoltok, a magukét mondták? Azért? Ugye a levesbe több liszt kell, amikor habarod vagy. Ezért? Dehogy ezért. Azért, amit a Szentlélek inspirálására Istentől halva mondtak, akkor is, ha nem akarták, tudták, hogy az életük mehet rá. És mégis kimondták. A keresztény egyház egyik legnagyobb bűne ma az Európába, hogy nem meri vállalni a prófétai szót. Erre mit mondott Jézus? Ha elveszíted a só ízedet, kiköplek a számból. Ezért köpi ki Isten az európai kereszténységet a szájából. És baj van minden templomba, minden Isten tiszteleten, ahol nincs prófétai szó, ahol keresztény PC van. Mózes nem akarta népe vezetője lenni, nem akarta fáraó elé menni, nem akarta azt mondani, hogy fáraó, engedd el Isten népét, mert jön Isten ítélete. És nem akart ennek a népnek vezetője lenni. Jerémiás,
könyörög az Istennek. Uram, mikor elhívja, hogy elhívtalak, még az anyamében meg se voltál, kiválasztottalak, népek profétájává tettelek, és akkor megmondja a fiatal Jerémiásnak, Isten, hogy menned kell, és szólnod kell, és azt mondja, Uram, ne küldj engem, ne csináld ezt velem. És valahol ott él mindenkiben, aki hisz benne, az a tudat, hogy ha merem mondani Isten szavát, annak mindig van rizikója. A munkahelyeden is van rizikója. Baráti körödben is van rizikója. Az ismerőseid között is van rizikója. Isten szava Mózes számára is, Jerémiásnak, Ézsaiásnak, Hóseásnak ellenállhatatlan erejű parancs volt, amit mindegyik egy-egy megrendítő Istennel való találkozás élményében élte át. És mondták testvérek betűről betűre, szóról szóra, hozzá nem téve, belőle el nem véve azt, amit Isten parancsolt, akart és mondott, üzent. Nézzétek meg Jézus tanítványait, mint egy felsőbb hatalom ellenállhatatlan kényszerének engednek egy római világbirodalomba. És hirdetik a Jézus evangéliumát, és viszik őket oroszlánok elé, és szurokba mártják, és felgyújtják, és megölik a férfiakat, és szétverik a keresztény közösségeket, de akkor is mennek és mondják. Ahogy mondja egy helyen, nem tehetjük, hogy ne mondjuk, amit láttunk és hallottunk. Te teheted, hogy nem mondod? Hallotta-e már a szádból valaha valaki ezt a csodálatos nevet, amielőtt minden térd meghajol, mondja Isten igéje? Jézus, hallotta valaki tőled? És mégis hogy jár a szánk, hogy keresztény vagyok, pedig a keresztény azt jelenti, hogy Krisztust követi. Hát akit követek, annak a nevét biztos nem szégyellem mások előtt. Vagy mégis? Kedves testvérek, sajnos itt van velem szembe az óra. Kénytelen vagyok figyelembe venni, pedig olyan megrendítő dolgokat értettem meg erre az igére és igehirdetésre készülve, hogy lehet, hogy egy kicsit visszaélek a türelmetekkel. Kedves testvérek, akármennyire is emberek voltak, akik megfogalmazták, leírták, mégse a magukét mondták, hanem azt, amit Isten rájuk bízott. És most mondom azt a mondatot, amit szeretnék egy kicsit körbejárni, mert nem is könnyű se kimondani, se megérteni. Isten minden titkát, Isten személyének minden titkát, Isten hatalmának minden nagyságát, tetteit, szavait emberivé szegényítette. Hogy képesek legyünk rá, hogy valamit megértsünk belőle. Emberivé szegényített. Jézust úgy küldi el a mennyből az Atya, hogy ezt olvassuk. Jézus szolgai formát vett föl. Micsoda? Az ég királya. Mi az, hogy szolgai formát vett föl? Gondoljátok csak el. A mindenható Istenről mindent csak leszegényítve tudunk befogadni. És ezt egy kicsit körbejárom. A mindenható Istenről mindent csak leszegényítve tudunk befogadni. Hogy történik a karácsony? Ki jön el karácsonykor? Nem Jézuska jön el, az élő Isten testet ölt. Mit várnánk el egy Istentől, hogy jön? Nézzétek, hogy leszegényíti magát az Isten, hogy be lehessen fogadni. Egy birka istálóba születik meg. Egy sötét, büdös birka istálóba, nem királyi palotába. Ki tudja, milyen szegényes ruhácskákba öltöztette Mária. Az Istennek transformálnia kellett lefelé magát. Hogy egyáltalán közel jöjjön ahhoz, hogy megérthessünk valamit abból a félelmetes titokból, hogy kicsoda az Isten, és mit keres itt? Testvérek, minden szegényes, ami hordozza a legdrágább égi kincset, Jézus. Minden ez szegényes. Amikor itt járt az Úr Jézus a földön, egyszer megmutatta a mennyei dicsőséget. Fölment a hegyre, ahol megjelent előtte Mózes, és ott volt a három tanítványával, és Jézus egy pillanat alatt átváltozott, fölvette a mennyei ruháját. És azt olvassuk, hogy olyan fény ragyogta körül, hogy földre esett mindenki a látványtól. Hogy kellett megszegényíteni magát a birka istálóig? A rongyos ruhákig, a büdösig, a sötétig. Ezt jelenti, hogy önmagát megüresítve, szolgai formát vett föl Jézus. Isten megpróbálja lefordítani a kimondhatatlant, amit Jézus jelent. Aztán nézzétek Isten szavát, csak gondoljuk el, egy picit gondoljuk el, hogy tudja Isten a maga gondolatait, amiről azt mondja az ég, hogy az én gondolataim nem a tiétek, vagyis fogalmunk sincs Isten gondolatai magasságáról és mélységéről. Mégis Isten el akarja mondani a gondolatait. Hogy le kell szegényíteni, hogy ami véges, töppet elménk, ebből valamit be tudjon fogadni? Aki szavával világmindenséget teremt, nem tudjuk, hogy hogyan. Hogy mondja el a gondolatait, hogy emberi nyelven érthető legyen? És még vállalja azt is, hogy a fordító téved, hogy a másoló hibázik. Annyira itt akar lenni velünk. Annyira benne akar lenni az életünkbe. Emberi szavakban leszegényítve, még így leszegényítve is, sok száz millió ember imádja a Krisztus Jézust és követi. Olyan ereje van, hatása. Mindeközben persze lehet gúnyolni, megmosolyogni, semmibe venni, mert embereknek kiszolgáltatotta jön Isten közel. Így jött Jézusban. Nézzétek csak, mi történik. Így megy a Golgota keresztjére. Odállnak senki házi emberek. Köpködik, ütik. És azt kérdezi Jézus, miért ütsz engem? Mit vétettem ellened? Semmit. Akkor miért ütsz? Miért gyűlölsz? És akik gyalázzák ma is Jézust, vajon miért? Mit tett ellenük? Mit vétett ellenük? Mert utálni azt szoktuk, akit úgy gondolom van, miért? Jézust miért? És megengedi Jézus, hogy megköpjék, megkötözzék és megöljék az Istent. Félelmetes. Hogy megüresítette önmagát? Hogy leszegényítette a világmindenség ura önmagát? Miért? Hogy eljöjjön közénk. Értitek? Ha mennyei dicsőségébe jönne, úgy fog majd az utolsó időbe visszajönni. Azt mondja az írás, hogy meghajol előtte minden térd, a föld alatt valóké, a földieké, mindenki ott fog térdelni előtte, ha hit benne, ha nem, minden térd, mert akkor a teljes mennyei dicsőségébe jön. De egész közel akart jönni hozzánk. Valóságos emberi testben, hogy lefordítsa, elénk élje, hogy szeret az Isten ember. Megbocsátotta a bűneidet ember. Biztosítja a jövődet ember. Számíthatsz rá, bátran fordulj hozzá, imádkozz hozzá, beszélgess vele, dicsőítsd őt a jóságáért. Ahogy lehetett Jézust megvetni, meggyalázni, úgy lehet a Bibliát megvetni, meggyalázni, eltüzelni, Ceausescu módján, WC-papírt csinálni belőle. Milyen hatalmas az Isten, hogy ezt is engedi, és ez se árthat neki. Értitek? Nem árthat neki. Az ügyét viszi tovább. És itt jön a harmadik. Milyen erőtlenül van jelen, kiszolgáltatott, megszegényítve az Isten benned. Jézus Krisztusban is, a Bibliában is, és benned, akibe tovább viszi az ő szent ügyét. Lehet ennél szegényesebb otthona is küldötte, mint én? És mégis, te vagy, és én vagyok. Leszegényítve, hova kell Istennek mélyre hajolnia, hogy az én okoskodó, buta szívem, fejem, életem alkalmas legyen arra, hogy ő megjelenjen bennem, és meglássa a feleségem. Meglássa a férjem, nem engem, őt. Hogy meglássa a testvérem, a gyerekem, őt. Lehet szegényebb, egyszerűbb otthona, mint az életed? És mégis vállalja. Tetszett az Istennek, hogy az ige hirdetés bolondsága által üdvözítsen, mondja az apostol. Hát egy ilyen alkalmon ültök. Hallgatjátok az ige hirdetés bolondságát. Én vállalom. Mert ez a görögnek, meg a rómainak, akik akkor hallgatták, meg a zsidónak, aki akkor hallgatta, meg a mai embernek, botránkozás és bolondság. Semmit nem változtunk. Pedig ez az életnek beszéde lenne. És akik befogadják az ige hirdetés bolondsága által nekik címzett örömhírt, hogy szeret az Isten és megbocsátott, azokba otthonra talál, és eszközzé teszi. Értitek? Nincs olyan, hogy keresztény vagyok, csak semmire nem lehet használni. Ha keresztény lettél, akármilyen vagy, tud használni az Isten. Ha nem lettél, igyekezhetsz akárhogy nem is leszel. Testvérek, ha prófétai szó hallatszik, az sohasem emberi meggondolásból jön. Soha nem ember akaratából, hanem a Szentlélektől. Isten azt akarja, hogy az ő beszéde behatoljon ebbe a világba, az életbe, az emberi szívekbe, és megnyerjen magának emberi életeket, hogy egy se vesszen el közülünk a halálba. Mi minden elporlott sok ezer év alatt. Milyen érdekes, hogy a Biblia itt van. Milyen érdekes. Évszázadok óta mindenki fogyatékos volt, aki ezt olvasta és elhitte. Mind ütődött volt, csak még nem bizonyították be egészen pontosan róluk. Ez tiszta hazugság. Csak a sánta kutyát is előbb-utól lehet érni. Ha ez hazugság lenne. Isten minden áron be akar hatolni az életünkbe. És ebbe az ő igéjét, beszédét használja, és a lelkével munkálja azt. Mégiscsak befejezem. Vársz-e valamit a Bibliától? Vársz-e valamit a Bibliától? Isten igéjétől. Az is egy dolog, hogy semmit. De ha mégse így van, ha vársz tőle valamit, akkor az mi? Mit vársz a Bibliától, ha vársz tőle valamit? Vigyázz, nem tankönyv. Nem tankönyv. Nem szociológia, nem pszichológia, nem történelemkönyv. Vigyázz, ez egyik sem. Annak megvannak a maguk tudományai és a maguk könyvei. Kedves testvérek, ha valaki a Bibliától csak emberit vár el, nem is fog tőle mást kapni. Csak emberit. Ha valaki a Bibliától többet vár el ennél, az többet is fog kapni. Te mit vársz el a Bibliától? Nos, ha meg akarod tudni, hogy mi van a szívedben, a Bibliából megtudhatod. Nem a pszichológusodtól. A Bibliádból megtudhatod Istentől. Azt is, hogy hogyan szabadulhatsz meg bűnökből és bűnterhek alól, Istentől megtudhatod. Ha belső békességre vágysz az életeddel, a sorsoddal, azt mondja Jézus, én nem olyan békességet adok, mint a világ adja. Ne nyugtalankodj. Végül is a Biblia csak egy nagy történetet mondám el mindvégig. 66 könyvön keresztül egy történetet mond el mindvégig. Az, hogy az Isten által teremtett ember bűnbeesése nyomán minnyájan bűnös emberként érkezünk erre a világra. De Istennek tetszett, hogy ebből kihozzon minden embert. Méghozzá úgy, hogy előre megbocsátja a bűneit. Nem azt mondja, térdre, imára, korbácsa hátra. Nem, nem. Előre megbocsátotta minden bűnödet. Aki itt vagy, ezt mered hinni, én teljes hittel hirdetem. Megbocsátotta múlt időben minden bűnödet. Hát ha nincs mit, az más. Ha valaki úgy gondol, neki nincs mit, annak tényleg nem lehet megbocsátani. Aki megbocsát magának, ahogy végtelen nagy hibaként mondják ezt nagyon okos emberek, még okosabbaknak, bocsáss meg magadnak, vágsz szájon, és holnap is megbocsátasz magadnak. Lobd meg, öld meg, aztán bocsáss meg magadnak. Micsoda képtelenség. De az Isten megbocsátott mindent előre, neked is. Na ez az igehirdetés bolondsága. Eljött Jézus, ez egyetlen nagy történet szerint, hogy mindezt elmondja és megmutassa neked. Mit vársz a Bibliától? Ne várj mesterkélt meséket Jézusról, de hallhatod az igazat, amit a Szentlélektől indítatva leírtak Isten elhívott szolgája, a proféták és a szemtanú apostolok. Arról, hogy téged megváltott, neked bűnbocsánatot adott, neked örök életet adott, és vár rá, hogy egyszer kinyújtsd érte a kezed, és mondd azt, add ide, Uram, ha ez az enyém. Add ide, ha ez az enyém. Hát ez a bolondság. Ez az evangélium. Imádkozzunk. Köszönjük, hogy előbb érkeztél ebbe a templomba, mint mi. Köszönjük, hogy ültél a helyünkön. Köszönjük, hogy vártál ránk. Köszönjük, hogy igét készítettél nekünk. Köszönjük, hogy meghirdetted. Dicsőítünk érette. Nem akartuk, nem vártuk. Nem hiányoltuk, nem kértük. Nem volt igényünk rá, de mégis te mondtad. Segíts egyszer megragadni úgy, hogy soha el ne veszítsük. Hogy az életünk benned teljes élet legyen és boldogságos élet. Biztosított élet. Megtisztított élet. Dicsőség neked, Krisztus Jézus, mindezért. Amen. Azt az imádságot mondjuk el, amire Jézus tanította az övéit, amikor így szólt. Ti azért így imádkozzatok. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Az adakozás lehetőségére felhívom a figyelmeteket, tudván és tapasztalván is azt, hogy a jókedvű adakozót szereti, és meg is áldja az Isten. Mindezeknek utána minden kegyelemnek Istene áldja és őrizze meg szíveinket, gondolatainkat, életünket, és önmagunk odaszánását, ami Urunknak, a Krisztus Jézusnak. Amen. Foglaljunk helyet. Hallgassuk meg a hirdetéseket. Hirdetem a reformátusok lapját és az iratterjesztés szolgálatát. Benne a ifjúsági kórusunk megjelent első CD-jével. A múlt heti ünnepségre megjelent a hírmondónk rendkívüli száma. Mindkét kiáratnál még néhány példány ajándékba elvihető. Ajánlom a testvérek figyelmébe. Jelentem, hogy jövő vasárnap Pocsai Miklós Albertfalva kelemvölgyi lelkipásztor hirdeti Isten igéjét. Őt rendelte ki az Esperes úr a gyülekezetünkbe helyettes lelkészként, tekintettel ugye a most elkövetkező lelkész választás időszakára, amelyikben az első lépés az egy vasárnapi istentiszteletet követő presbiteri gyűlés lesz, ahol az egyházi törvény értelmében a 28 tagú presbitériumnak titkos szavazással, egy olyan gyűlésen, amelyet az egyházmegye küldöttséggel vezet, kétharmados többséggel egy jelöltet meg kell nevezni. Ha erre képes lesz a presbitérium, akkor az lesz a gyülekezet számára megválasztandó jelölt. Tehát a presbitérium az egyházi törvények értelmében egy ilyen jogosítvánnyal él, ha ezzel tud élni, egyszer élhet, ha nem tud élni, többé nem jelölhet. Ezért tartjuk fontosnak, hogy a 28 tagú presbitérium minél nagyobb létszámban legyen jelen majd ezen a kihirdetendő, időpontját kihirdetendő presbiteri gyűlésen. Miklós testvérünk tehát ezt a folyamatot fogja végigvezényelni. hosszabb folyamat ez, az egyház malmai lassan őrülnek, hosszú dolog lesz ez, egy 2-3 hónapot minimálisan igénybe fog venni, addig zajlik az életünk, mindent végzünk úgy, ahogy eddig is végeztünk, és valamikor reménység szerint novemberben meg lesz, vagy talán még nem, csak novemberben meg lesz a lelkész választás is. Jövő heti alkalmainkat jelentem, kedden este 7 órakor a férfiak bibliaórája van, szerdán 7:30-kor kóruspróba, csütörtökön délelőtt 10 órakor bibliaóra, csütörtökön délután 5 órakor a 3 gyülekezeti hittancsoport óráit tartjuk, pénteken 4 órakor, 5 órakor, 6 órakor és 6:30-kor a 4 ifjúsági csoport bibliaóráit fogjuk megtartani. Vasárnap délelőtt 10 órakor vannak az istentiszteleteink, ugyanebben az időben gyermekistentiszteletet is tartunk, és gyermekmegőrzést is vállalunk. Nem tudom, van itt a kórus vezetői közül, lesz ma kórus próba?
Igen?
Igen. Ki van itt? Van kórus vezető? Emma, ne te nyújtózkodj, úgy nyújtózkodj, mintha te lennél a kórus vezető. Tehát van kórusvezető. Jó, azért, mert Mihály öcsém kórházba került a szívével súlyos körülmények között, és ugye ő a kórusvezetője. Beszéltem vele ma reggel, hála Istennek valamivel jobban van. Ezért nem tudtam, hogy van-e valaki, aki kórust vezető. Jó. Akkor lesz 11:30-től kórus, van rövidített. Jó. Isten tiszteletünk végére érkeztünk, 278. számú dicséretünknek énekeljük a 8. versét, 278.8, dicséret, dicsőség, tisztesség és hálaadás, majd azt követően a magyar himnuszt.